Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Lelkem várja az Urat jobban, mint az őrök a reggelt. Amen. Egyházi évünk kezdetén, advent első vasárnapján magasztaljuk Urunkat. Kiosztásra került egy kis ének, adventi hírnök, friss fenyőág, első verszakát énekeljük el ennek az éneknek.
Adventi hírnök, friss fenyőhág, lobog az első gyertyalánk, karácsonyt várva látban a föld, isteni gyermeket köszönt, újjong a szívünk, balra gyúl, nincs már messze az Úr.
Foglaljuk el helyünket, testvérek! Kérésünk az, hogy ezt az éneket vigyük magunkkal haza. Jövő alkalommal, jövő vasárnap értelemszerűen fogjuk folytatni. Advent vasárnapjain mindig egy-egy versszakkal kibővítjük, hogy a negyedik vasárnapra majd a teljes éneket is énekelhessük. Gyülekezetünkben tavaly pünköstől, családtól családig ér Isten igéje, a mai alkalommal is. Center Magdolna testvérünket kérem, hogy adja át a Szentírást.
Áldás békesség, Center Magdolna vagyok. Székely-Szent Miklóson születtem, egy nagyon kicsi unitárius faluban. Értelemszerűen unitárius vagyok. Aztán a tanulmányaim befejezése után elkerültem a határ mentén egy sváb községbe. Ott megismerkedtem a férjemmel. 1990-ig Nagykárolyban éltünk, és akkor települtünk át Magyarországra, pontosabban Pomázra. A nagyobbik fiam az Nagykárolyban, a kisebbik pedig itt Pomázon konfirmált, ugyanis a családom református. Aztán, ahogy így évtizedek múlva visszagondolok az elmúlt évtizedekre, hát nagyon sok olyan esemény történt, ahol bizonyára veszem, hogy a gondviselő Isten segített. Csak akkor még igazán nem láttam ezeket a dolgokat. Most nagyon örülök annak, hogy sokkal tisztábban látom az Isten segedelmével ezeket a dolgokat. Két ígét hoztam, az egyik pillanat. Az egyik Máté evangéliuma, 5. fejezet, 8. rész. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Isten. A másik ige, János első levele, 4. fejezet, 16. rész. Isten szeretet, és aki szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. A Bibliát szeretném átadni Róna Péternek és feleségének, Katinak.
Isten áldja meg a testvéreket, Isten áldja meg Pétereket is. Köszönöm szépen. Kedves testvérek, advent pontosan ezt jelenti, hogy Jézus érkezik, az ige érkezik, és hogy ennek csatornái lehetünk mi magunk is, Tegyük ezt ebben az időszakban, tegyék ezt kedves testvéreink is, akiknél volt, és akikhez került a Szentírás. Folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel. A modern dallam után egy ősi, 16. századi éneket énekeljünk, 301. dicséretünket valamennyi versszakával. Ünnepi istentiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint az szól hozzánk Pál apostolnak a Filippiekhez írott leveléből, a második részből, a 12-től a 18-ig terjedő szakaszból.
Annak okáért, szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességeteket. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind munkálja jókedvéből. Mindeneket zugolázások és versengések nélkül cselekedjetek, hogy legyetek fedhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtelen gyermekei az elfordult és elvetemült nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok-e világon. Életnek beszédét tartván elébük, hogy dicsekedhessen majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, sem nem fáradtam hiába. De ha kiontatom is italáldozatként a ti hitetek áldozatánál és papi szolgálatánál, mégis örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal. Azonképpen ti is örüljetek, és örüljetek együtt velem.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged, mert te szent vagy. Magasztalunk téged, mert szentségedet nem tartottad meg önmagadnak. Eljöttél szolgai formát vévén a világra, hogy megváltsd azt. Köszönjük, Urunk, az elmúlt hét üzeneteiben estéről estére ezt a fontos felkiáltó jelét a te szeretetednek, hogy úgy szeretted a világot, hogy egyszülött fiadat adtad érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Köszönjük, hiszen ez bátorít és buzdít bennünket, hogy a veled való közösséget még inkább megéljük. Köszönjük, Urunk, mert Jézus Krisztus azért jött, hogy a mi bűneinkért eleget tegyen. Bocsásd meg, hogyha nem olyan gyorsan, vagy nem olyan módon válaszoltunk a te igédre, mint ahogyan azt te magad vártad volna. Most itt vagyunk, Urunk. Egész életünket, az elmúlt hétnek örömét és terheit hozzuk, és szeretnénk veled találkozni, hangodat hallani, és szeretnénk, hogyha a terített azt a közössége, az úrvacsorai közösség is a beléd vetett életünk és hitünk megerősítését szolgálná. Jöjj Szentlélek, Úristen, kérünk, magyarázd igédet, áld meg a mi közösségünket, hogy értsünk, és hogy kövessünk téged. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére, 23. zsoltárunkat énekeljük 3. verszakával. Bátorítok mindenkit, előbb vannak még helyek. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni mai ünnepi Isten tiszteletünkön, írva található a felolvasott Szent Leckében, Pál apostolnak a Filippiekhez írott levelében, a 2. rész 15. versének utolsó igei gondolatában: ragyogtok, mint csillagok a világban. Amen. Foglaljuk el helyünket. református közösségünk a napokban kezdte együtt olvasni Pál apostolnak Filippiekhez írott levelét. Azt a levelet, amelyet, hogyha a legegyszerűbb és legszebb összefoglalással szeretnénk illetni, akkor a belső szenvedés közepete is kimondható örömben fogalmazza meg az apostol, és újra szinte refrénszerűen megjelenik, örüljetek az Úrban, én is örülök veletek együtt, és ti is örüljetek velem együtt, mondja az apostol. A filippi gyülekezet az ő szolgálata nyomán kezdte el az önállósodásnak az útját járni. Akik ismerik a kortörténetét Pál apostol missziói útjainak, az első századnak viharait, azok tudják azt is, hogy Rómában volt egy egészen kemény parancs valamikor az első századnak a közepén, hogy tudnélik, minden zsidót ki kellett telepíteni a városból. És ezek a zsidók szétszóródtak még inkább a Róma környezetében lévő településeken, városokban. Így jelenik meg az első kis kolónia is Filippiben. És Filippiben az ottani embereknek a munkálkodása közben megjelenik az apostol, és az ószövetségi igék új szövetségi tartalmat nyernek. Most már nem csak várják az ígért mesiást, hanem emberek hiszik, tudják, hogy Jézusban jelenik meg. Még a szertartásaikat gyakran olyan helyeken végzik, ahol az Ószövetség népe is szokta. Régen a zsinagógákat vízpart mellé építették, hogy a kultikus tisztasági előírásokat is mindig újra és újra elvégezhessék. Én is emlékszem, illetve sajnos csak volt egy tanárom a teológiának, aki a Hébert tanította nekünk, és minden egyes óra előtt, mielőtt a kezébe vette volna a Szentírást, kiment, és megmosta a kezét. Nem csak úgy fogjuk meg Isten igéjét, a nap minden mocskával, ami a kezünkre kerül, hanem tisztán szeretnénk, jelképesen kiábrázolva azt, hogy tisztán szeretnénk az Istennel találkozni. Nyilván tudom, akik az apostolok cselekedetéről írott könyvet nagyon jól ismeritek, akkor azt mondjátok, hogy a lex ceremoniálisztól, azaz a kultikus törvényektől mi szabadok vagyunk, ez egészen bizonyos, nem kötnek bennünket. Mégis ennek a jelzése volt, és az első keresztény gyülekezet életében, akár Filippiben is az a jelzés megjelenhetett. A másik, ami már nem a keresztény közösségnek a jellegzetessége, de elmondhatjuk még erről a településről, hogy Krisztus születése előtti századokban Filippi egy jelentéktelen kisváros volt. Volt néhány évtizedes dicsősége, volt néhány évtizedes felemeltetése, de alapvetően senki nem vette észre, vagy nem használta ki azokat az adottságait, amelyet az ókorban egy kikötőváros adhatott a politikai környezetnek, a közéletnek. Egészen az első századig, amikor is a római birodalom felismerte ennek a településnek a kiemelkedő részét, és kiemelkedő voltát, de nem csak ezt használta ki, hanem az obsitott kapott katonákat, a megharcolt katonáknak adta ezt a várost, mint egy jutalmul, nyugdíjas korukra, bátorításul, pihenésül. És ennek, hogyha nem is szó szerintiségében, de gyakorlatiasságában mégiscsak van egy nyoma a levélben, hogy az apostol bár nagyon sokszor nagyon pontos teológiai összefoglalásokat, himnuszokat mond, találkozunk olyan rövid kifejezésekkel, rövid tanácsokkal, bátorításokkal, amelyek egy katonai környezetben igazán talajra, jó talajba hullhattak. És igénknek, a most felolvasott igénknek az üzenete is ide kapcsolódik. Szakaszunk, Pál apostolnak a Filippiekhez írott levele, a második rész, beszél Krisztus munkájáról. Beszél Jézus Krisztus eljöveteléről. Beszél Jézus Krisztus ajándékáról. A múlt héten, akik együtt voltunk Csobánkán, estéről estére erről hallottunk. Hogy Jézus miért jön. Hogy Jézusnak mi az indítéka. Hogy Jézus mit tesz értünk. Az apostol összefoglalja néhány gyönyörű mondatba, amely himnusszá emelkedik az első keresztjének körében. És azt mondja Jézus Krisztusról, hogy Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő az Istennel. Az egyik legfontosabb kijelentése, evangéliuma ez, a Filippiekhez írott levélnek, hogy Jézus Isten. Nem egy jó ember, Jézus nem egy proféta, Jézus nem egy a világ nagyjai közül, hanem hogy Jézus egyenlő az Istennel. A teológia történetében évszázadok telnek el, amikor újra ki kell mondani ezt a megállapítást, hogy nem csak hasonlít hozzá, hanem ő az. Akik ismeritek az irodalomból Madács ember tragédiáját, egy külön szint ad ennek a szerző Madács, arról a nagy vitáról beszél, a níceai nagy vitáról, konstantinápolyi vitáról beszél, hogy most hasonló, vagy azonos Jézus az Istennel? Homo usios, vagy homo iusios? Egyetlen egy ióta, egyetlen egy i betű a különbség. Isten, vagy csak Istenhez hasonló lény? És igény kimondja a teológiai megállapítást, amit olvasunk másutt is. Felnőtt konfirmációi alkalmunkon beszélgettünk erről. Olyan jó volt hallani a bizonyságtételt János evangéliuma első soraiból is, hogy kezdetben Istennél volt az ige, és hogy Isten volt az ige. Minden általa lett, ami létrejött, hallottuk. Vagy hallhatjuk a húsvéti János evangéliumában megfogalmazott hitvallást, amikor egy Tamás nevű kételkedő tanítvány odaborul a feltámadott Jézus elé, és azt mondja, én Uram, és én Istenem. Pál apostol pedig kimondja a nagy kérdésre a feleletet az első keresztény közösségek életében is. Jézus Isten. És kimondja azt is, hogy emberré lett. Egészen ember lett. Ugyanolyan, mint te és én. És hogy Jézus istensége és Jézus embersége nem kizárja egymást, nem dulakodás van Jézusban ebben a kérdésben, hanem egyszerre igaz ez a kettő. Isten és ember. És elmondja Pál azt is, hogy mi Jézusnak a küldetése, mi Jézusnak a célja. Szolgai formát vesz fel, hogy megváltson bennünket. Hogy megmentse a mi életünket. Mert ő szolgálni jött erre a földre. Olyan szépen ábrázolja most a Filippiekhez írott levél mellett, újra egy János evangéliumából idézett képpel szeretném ezt szemléltetni. Az úrvacsora alkalmával, amelyet János leír, ahol szó szerint nem a kenyér megtöréséről és a kehely felemeléséről van szó, hanem a szolgáló életről, amely a kereszthalálban csúcsosodik ki. János evangéliumában a nagycsütörtöki esemény úgy fogalmazódik meg, hogy Jézus egy kötényt köt, egy törölközőt köt a derekára, és lehajol az ember lábához. Nem dicsőíteni akarja az embert. Nem arról van szó, hogy az ember nagyobb volna, mint az Isten, hanem hogy az Istennek ilyen mély a szeretete. Odaborul az ember lábához, odaborul hozzánk, hogy megtisztítson, hogy megmosson, hogy szeretetéről biztosítson bennünket. És ugyanezt látjuk a történésben, ugyanezt látjuk Jézus életében, amikor önmagát adja érettünk a kereszten. A legnagyobb mélységben jelenik meg Isten dicsősége, és a könnyek hullása között jelenik meg Isten szeretete. Mert Jézus helyettünk hozza meg ezt az áldozatot, és ez mindent felül múló áldozat. Feláldozza életét, hogy nekünk életünk legyen, hogy mi megmeneküljünk a mindennapok világában. Adventben élő ember, kérdezed, miért jön Jézus? Nos hát, ezért, hogy a szolgálatát betöltse. Ezért jön Jézus, hogy kegyelmezzen neked. Ezért jön Jézus, hogy találkozzon veled. Ünnepi asztalunkat is megterítettük. A megtört kenyér Jézus testére, a kiontott vér pedig majd, mint egy jelkép, a borban jelenik meg. Mert Jézus találkozni szeretne veled. Azt látom, kedves testvérek, személyes élettapasztalatomból, hogy nagyon sok ember szeretne találkozni Jézussal. Egészen pontosan javítom a mondatomat, nagyon sok ember szeretne meggyőződni arról, hogy Isten létezik. Egy picit olyan azt várja, hogy bekopogtasson az ő életébe. Hogy megnyomja a csengőt. Csak tudjátok, az a másik tapasztalatom, hogy bár tudjuk, hogy Isten létezik, az ember mégiscsak annyit mond, hogy köszönöm, hogy megmutattad magadat. Köszönöm, hogy létezel. Köszönöm, hogy a kaputelefonon keresztül látom, hogy ki van az ajtóban. De nem akarom beengedni. És Jézus azt mondja adventi üzenetében, mint feltámadott, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, csengetek, mondjuk ma. És aki megnyitja az ajtót, és beenged, avval együtt vacsorázok. Odaülök az asztalához, és odafogadom az én asztalomhoz. Mert ez a kettő mindig együtt van. Az úrvacsora terített asztala jelenti a szakralitást, kiábrázolja Jézus váltságművét. Mint hogyha azt hirdetné, jöjjetek bűnös lelkek. Ez van írva erre az asztalra. Jöjjetek bűnös lelkek. És Krisztusban elcsendesedik a lelkünk. Mert Isten megváltott bennünket. Isten elvégezte a munkát. A kereszten kimondta, minden elvégeztetett. És akik sokszor vagytok itt a templomban, talán a könyökötökön jön ki, hogy ez a mondat azt jelenti, hogy minden tökéletesen befejeződött. Nem kell hozzátenni semmit. Mindent megtettem, érted? Ez a mi megváltásunk. És amikor Jézust beengedjük az otthonunkba, amikor Jézus odaül az asztalunkhoz, akkor az életünk pedig kezd tisztulni. Ezért van minden asztal közösségnek is otthonainkban szentséges jellege. Még akkor is, hogyha rohanunk reggel az iskolába, akkor is azt mondjuk, jövel Jézus, vagy jövel Urunk, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk. A kettő együtt igaz. Jézus a vele való közösségre hív, és az életünkben is megjelenhet. a mi asztalunkhoz is odaülhet. És akkor megkezdődik a nagy tisztogatás, megkezdődik az életünkben a rendrakás, megkezdődik a békesség munkálása. Milyen következményei vannak ennek? Mert a teológiai megalapozást látjuk. Milyen következménye van mindennek az életedben? Nos, ebben a tekintetben Pál apostol itt a Filippi gyülekezetnek nagyon határozott, nagyon érthető, mondhatnám így is, hogy katonás mondatokat mond. Az egyik, hogy alázatra indít Isten iránt. A másik, hogy hálás vagy Istennek azért, amit érted, tett. És hogy megjelenik benned az öröm. Kedves testvérek, a következményekről ilyen egyszerű mondatokban szól. És utána hozzáteszi az apostol, egyre nehezebb vizekre kezdünk evezni, hogyha van következmény az életemben Isten megváltó munkájáért, akkor most félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket. Hogy is van? Hát eddig azt mondtuk, hogy Isten az, aki mindent elvégzett a mi üdvösségünkért. Isten az, aki mindent megtett az üdvösségünkért. Akkor most nekünk is hozzá kell tenni valamit. Tőlem függ, hogy üdvözölni fogok. Nos, kedves testvérek, nyilvánvaló, hogy nem. De az is nyilvánvaló, hogy az embernek is van felelőssége a saját élete tekintetében. Nem bábok vagyunk. Isten nem mozgat bennünket egyfajta program szerint, hogy most itt vagyunk, és majd másfél óra múlva pedig már máshol leszünk, este pedig esetleg már egy másik országban. Istennek nem ilyen programja van, hanem a felelősséget is munkálja bennünk. Mert egyszerre igaz, amit Jézus Krisztus mond, hadd idézzek az evangéliumból. Senki sem jöhet én hozzám, ha csak nem vonza az Atya. Ezt mondja Jézus. Ez az ő kijelentése. Senki sem jöhet én hozzám, ha csak nem vonza az Atya. És Jézus mondja ugyanakkor ezt is. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. A kettő, kedves testvérek, együtt igaz. Mint ahogyan igaz az is, ahogyan Jézus kezdi az ő missziói szolgálatát, munkáját. Megkeresztelkedése után azt mondja, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Ez egy katonás mondat. Talán a legfontosabb. Azt mondja Jézus, ne azt firtassátok, hogy mikor, ne azt firtassátok, hogy hogyan, ne azt firtassátok, hogy merre. Azt mondja Jézus, elkészítettem, kínálom, fogadjátok el. A megtérés szava is, a héber szó is ezt jelenti. Eddig mentél valahova, megállsz, hátraarc, és elindulsz. Itt ebben a templomban történt meg, amikor egy ifjú pár kérte Isten áldását az életére, mindketten a rendvédelmi szerveknél dolgoztak, a barátaik itt voltak ünnepi díszbe, kard alatt vonultak be a templomba, nagyon elegáns volt az alkalom, és mondtam nekik, ez már a vége volt az alkalomnak, a felkészítés alatt mondtam, hogy rendszerint az úrasztala előtt, hogyha most innen a szószékről mondom mindezt, a vőlegény az a bal oldal, nekem bal oldalon áll. És hogyha nekem bal oldalon áll, akkor a mennyasszony a bal keze felől van. Mondtam nekik, amikor véget ér az Isten tisztelet, akkor pedig egész egyszerűen mondom, hogy megfordulnak majd, és akkor a jobbjára kerül a mennyasszony. A vőlegény leegyszerűsítette, hátra arc. És akkor már a jobbom is van. Megértette, én itt próbáltam finoman mondani, hátra arc. És És akkor ott volt, kifelé menet, már a jobbjára kerül a mennyasszony, jelképezve, hogy hozzá a legközelebb álló. Mit mond Isten? Hát ne elfelé menjetek tőlem, hanem közeledjetek hozzám. Közeledjetek az Istenhez, és álljatok ellene az ördögnek. A kettő együtt igaz. És azután meglátjátok, hogy mi az, amit elvégez a ti életetekben. Sokan azt mondják, hogy majd egyszer foglalkozom ezzel a gondolattal. Aztán, tudjátok, nem lesz belőle semmi. Vannak ilyen ígéreteink a világban. És akkor csak a fájdalmakat hordozzuk. Isten igéje azt mondja, most megtehetitek. Advent erről szól. Most meggyógyulhattok. Cseri Kálmán írja egy ige hirdetésében a személyes példát, amit átélt az ő életében. Valahol, ha jól értettem a történetét, így mondjuk, hogy az antivilágban, amikor nagyon nehezen lehetett beszerezni egy-egy gyógyszert, akkor egy idős bácsinak szüksége lett volna valamilyen életmentő készítményre, de kizárt volt, hogy ez Svájcból beszerezhető volna. Idős ember volt, mindenki beletörődött már abba, hogy szép lassan el kell mennie. És egyszer csak jött a hír, hogy valaki mégis megszerezte ezt a gyógyszert, és megérkezett. És akkor az orvos oda sietett az idős betegéhez, és azt mondta neki, tessék mindjárt bevenni. És az idős ember reszkető kézzel kinyújtotta a kezét, bevette a gyógyszert, és a fiatal orvosra nézve ezt mondta, áldjon meg érte az Isten fiam. Nos, tudjátok, hogyha elkezdünk egy ilyen helyzetben körülményeskedni, hogy drága ez a gyógyszer, nem éri meg, nem teszünk érte semmit, nem nyújtjuk ki a kezünket, idős vagyok én már, kapják meg a fiatalok, akkor nem lesz belőle semmi. Amire itt utal az apostol, az éppen ez a mozdulat, amikor azt mondja, hogy munkáljátok a ti üdvösségeteket, akkor erről a kinyújtott kézről van szó. És közben ott van Isten ajándéka előtted. Ő elkészített mindent. Elveheted. Elveheted, és munkálkodhat a te életedben. És végül, testvérek, nézzük meg azt, hogy hogyan munkálkodik a mi életünkben. Egyszerű szavakat mond. Amikor Isten elkezd munkálkodni, elkezd tisztogatni, elkezd gyógyítani bennünket, akkor azt mondja, hogy a vele való kapcsolatunk a zúgolódás és vonakodás nélküli legyen. Zúgolódás és vonakodás nélküli. Hát erről tudnánk mesélni. Mindenki tud erről mesélni. Ha biblikus példát szeretnénk mondani, akkor olyat is tudunk mondani. Tessék kinyitni otthon, Mózes második könyve, 16. 17. fejezet, amikor a nép a pusztában van, nem számoltam meg, valaki majd megszámolja jövő hétre, 8-szor, 9-szer szerepel benne, hogy zúgolódtak Istennel szemben. Ki hozta őket Egyiptomból? Megtapasztalják a szabadulást, megtapasztalják a szabadságot, amire minden ember vágyik. És akkor utána a következő fejezetekben ez a kulcs szó, ilyen negatív kulcs szavak is vannak egy-egy fejezetben, zúgolódás. És azt mondja itt az apostol, hogy zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent. Félre ne értsék a kamaszok, vagy a kamaszokat nevelő szülők, akik tudják, hogy mit jelent a zúgolódás és a vonakodás. De nekem az a személyes tapasztalatom, hogy bizony, hát megkorosodott emberek is lehetnek még lélekben kamaszok. akik mindent zúgolódva, mindent vonakodva, mindent fogcsikorgatva tesznek, akár Jézus Krisztusért. És hogyha adventi programról van szó, akkor lehet adventi program, hogy amíg az Úr érkezését várjuk, hiszen az apostol is azt mondja, majd az Úr napjáig zúgolódás és vonakodás nélkül tegyétek meg azt, amit Isten vár tőletek. Ilyen egyszerűen, katonásan. Lehet, hogy volna más módod, más lehetőséged, Biblia órán szoktuk mondani B, C vagy D variációd, de most ez legyen az A szempont. Aztán a második, amit mond, fedhetetlen és romolhatatlan. Talán nem haragszik meg az én testvérem, de így vagyunk szerintem mindannyian. Csobánkai alkalom után megkérdeztem valakitől, nehéz heted lesz? És azt mondta, minden évvége nehéz. Én azt mondom, hogy ebben a nehéz időszakban, amikor minden ránk telepszik, akkor legyünk a hétköznapi életben fedhetetlenek. Fedhetetlenül készülj fel egy órára. Fedhetetlenül írj alá egy szerződést. Fedhetetlenül állíts ki egy nyugtát vagy egy számlát. Fedhetetlenül vedd a kezedbe a szerszámot. Fedhetetlenül szólj a másik emberhez. Talán az egyik legnehezebb. Hogy nem mondunk és nem teszünk rosszat úgy, hogy ez az egészet áthúzná, amit eddig elmondtunk. És persze ez a romolhatatlan jelenti itt szó szerintiségében az ószövetségi áldozathoz való viszonyt is. Amikor az Isten valóban a legjobbat érdemli meg. Nem a másodosztályút, nem a harmadosztályút, hanem a legjobbat. A régi skót reformátusok mondták azt, hogy mi mindent csak egyszer a legjobban végzünk el, mert nem vagyunk olyan gazdagok, hogy többször is megcsináltathatnánk. És ez igaz lelkileg is, testvérek. Ez a második programja az adventnek. Aztán a harmadik, az élet igéjére légy figyelő. Az élet igéjét olvasd, keresd, kutasd. Mert a Biblia valóban mindenkié. Most már minden formában, minden fórumon a kezedbe kerülhet. Olvasd, élj vele, táplálkozz vele nap mint nap. Így hallottuk, hogy az életnek beszédét tartván elebük, vagy elébük. Hát erről van szó. Hogy a viszonyítási pont a mindennapokban az Isten igéje legyen. Ehhez mérd magadat. Ne elégedj meg kevesebbel. Ne elégedj meg a legjobb, legszebb gondolattal sem. Legyen ez az Isten igéje. Miért? És itt érkezünk meg tulajdonképpen egy hosszú vonalvezetés után a felolvasott igéhez, hogy ragyogjatok, mint a csillagok. Az adventi korán szürkülő, hamar sötétedő estéken az embernek ez a vágya. Ezért öltöztetik pompába a városokat, ezért gyúlnak meg a fények, ezért jelenik meg az adventi koszorún és a gyertya, hogy legyen világosság. Hogy mutasson valaki fényt ebben a világban. Hogy úgy ragyogjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy azért Istent dicsérjék. Hogyha valami jót meg tudsz tenni, hogyha ez szerint az ige szerint tudsz élni, hogyha elindul a gyógyulás, a tisztálkodás, ha elindul a zúgolódás nélküli világ, hogyha fedhetetlenül teszed a dolgaidat, akkor mutathatsz a világ világosságára. Mert új világosság jelenék, énekeltük. Vagy énekelhetnénk reggeli énekünket, Jézus Krisztus szép fényes hajnal, ki feltámadsz új világgal és megáldasz minden jókkal. Vagy talán adventben még igazabb, szép tündöklő hajnalcsillag, ki kegyelemmel felragyog, Jesszének szép veszeje. Hát, legyetek csillagok az égen. Ragyogjatok, világítsatok ebben a világban, mert szükséges, hogy az emberek meglássák az élő Istent, hogy másoknak is legyen reménységük, hogy másoknak is legyen életük, hogy mások is felismerhessék, mit tett értük a hozzánk érkező Jézus Krisztus. Amen. Testvéreim, fennállva magasztaljuk Urunkat, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged, mert te vagy a világ világossága. Köszönjük, hogy a te fényeddel megvilágítasz mindent, és most arra hívsz bennünket, hogy életünk legyen olyan, mint a csillagoknak a sorsa, fényt adnak a sötétben, emberi életekben. Használj bennünket, kérünk erre. Hálaadással köszönjük, hogy te elvégezted bennünk a mi üdvösségünket, és hálaadással köszönjük neked, hogy meghallhattuk szabadat, meghallhatjuk, és kinyújthatjuk kezünket. Kérünk, valóban légy olyan vendégünk, aki nálunk lakik, aki a mi életünket az övével egybeforrasztja. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünk minden tagjáért, könyörgünk, Urunk, a betegekért, imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért. Kérünk mindazokért, akik kórházi ágyakon fekszenek, vagy onnan hazatértek. Könyörgünk, Urunk, hogy hálaadó alkalmunkon is te légy majd a legfontosabb. Köszönjük neked csobánkai gyülekezetünk elmúlt évtizedeit. Köszönjük a 70 évet, hogy emberi szíveket indítottál arra, hogy a legnagyobb keserűségben, fájdalomban, egy megtépánzott település életében lett hajléka a reformátusoknak. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, a szükséget szenvedőkért, hogy ez ne csak akciók legyenek számunkra, akár itt a gyülekezetünkben is, hanem életformává váljon, hogy megosztjuk kenyerünket az éhezővel, a szükséget szenvedővel. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akiknek nagyon nehéz döntéseket kell meghozni a következő héten. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik gyermekeket nevelnek, vagy éppen idősek beteg ágya mellett elcsendesednek. Legyen a te igéd, Urunk, életünk zsinórmértéke, útmutatója. Hallgass meg, kérünk. Amen. Testvéreim, készüljünk az úrvacsora közösségére, helyünket elfoglalva 435. énekünket énekeljük mindkét versszakával.
Az Úr Jézus Krisztus mondja, ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épített város. Ő mondja, hisz ő, aki adta magát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból Istennek és a mi atyánknak akarata szerint. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, hogy miképpen szerezte a mi Urunk Jézusunk az ő szent vacsoráját, ahogyan előadja azt Pál apostol az első korintusi levél 11. fejezetében a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adva megtörte, és ezt mondotta, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretett, ezt cselekedjétek, ezt egyétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, amaz új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Jöjjetek, magasztaljuk az Urat, adjunk hálát, könyörögjünk az ő szent lelkéért, közeledjünk hozzá alázatos szívvel, bűnvalló lélekkel. Imádkozzunk. Valóban szent, valóban áldott vagy te örökké való Isten, mennyei atyánk, hogy egyszülött fiadat adtad. Hálaadással emlékezünk testélételére, szent életére, halálára, dicsőség és feltámadására is az ő mennybe menetelére. Dicsérünk téged állandó közbenjárásáért és jobbodon való uralkodásáért. Dicsőítünk téged a te szent lelkedért, aki újjászül bennünket, és a szent keresztségben elpecsétel, hogy a te néped legyünk. Most ezért arra kérünk, küld el ránk szent lelkedet, hogy szenteljen meg bennünket a kenyeret és a bort, melyek a te ajándékaid és kezünk munkájának gyümölcsei. Szentlélek, Isten, add, hogy a kenyér, amit megtörünk, a Krisztus vérével való közösségünk legyen, hogy miközben magunkhoz vesszük a kenyeret és a pohárt, az ő testének és vérének részesei lehessünk, és tápláltassunk az örök életre, a kegyelemben való növekedésre, ami Urunk Jézus Krisztus által, akivel a Szentlélek egységében élsz és uralkodsz, mindörökkön örökké. Amen. Bűnvallásunk után, hitvallást ételünk előtt énekeljük a 459-es számú énekünk első versét, az Isten bárányára letészem bűnöm én.
Az Isten bárányára letészem bűnöm én, és lelkem vége várja ott a keresztülén. A szívem minden estül az Úr elé viszem, megtisztul minden szentül a Jézus vérében, a Jézus vérében.
Valljuk meg együtt közösen hitünket, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hitünk és lelkiismeretünk megvizsgálásáért feleljünk hitvallást tételünk után a következő kérdésekre lelkiismeretünk szerint őszinte szívvel. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, feleljétek, ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az Úr, méltatlan bár, de elhívott és elküldött szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megad az örökkévaló Isten mindenkinek, aki kéri, és mindenkinek, aki hittel elfogadja. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Most azért jöjjetek mindnyájon, kik szeretitek a mi Urunk Jézus Krisztust, az ő teste megtöletett vére kiontatott, értetek. Helyünket elfoglalva pedig folytassuk a mi Urunk dicsőítését a 440-es számú énekünk megkezdésével. Jellássuk az Úr keresztjét. szerezte az Úr az ő szent vacsoráját, így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és sokan a mai napon is, a világ minden részén is, így éltünk vele mi is sokakkal együtt szerte a világon, az egy anyaszent egyház közösségében. Minek előtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn. Viseljétek magatokat keresztjéni rendeltetésetekhez méltóan, hogy senki titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, melyet kijelentett, és hozzátok megbizonyított az ő fiában, Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei könyörületesek, öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben. És ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen az Úr is megbocsátott ti néktek. Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivattatok mindnyájan egy testben, mely Krisztus teste, az egyház. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Mennyei atyánk, mi köszönetet szeretnénk neked mondani, és dicsőíteni téged, hogy bennünket méltatlan és bűnös teremtményeidet a te fiaddal, a mi Urunk Jézus Krisztusunkkal egybe kapcsoltál, hogy őt halálra adtad, hogy mi éljünk. Add nekünk a kegyelmet, hogy megmaradjunk vele és az egymással való közösségben. Add, hogy az ő emberekért végzett szolgálatában mi magunk is részesedve éljünk. Nem magunknak, hanem neked és embertársainknak, kik közé bennünket állítottál. Ezért felajánljuk magunkat neked, Urunk, hogy használj minket a te országod építésére, embertársaink javára. Add, hogy így kedves legyen a mi életünk te előtted, itt most, és majd a te eljövendő országodban, ami Urunk, a Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel egy Isten, él és uralkodik örökkön örökké, s ki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
Kedves testvérek, megköszönjük kedves mindannyiuknak elmúlt heti segítségüket és minden adományukat, munkájukat. Köszönjük az evangelizáció szervezésében nyújtott segítséget. Köszönjük, hogy sokan eljuthattak Csobánkára. Köszönjük a templomkert rendbetételét, a kaszálást, és hogy segítettek a fóti csendes napra való érkezésben is. Kedves testvérek, ahogyan láthatjátok, a kijáratnál a karzat feljáró ajtajára a 2017. évi választói névjegyzékhez összegyűjtöttük mindazokat, akik 2016. évben eddig egyházfenntartói járulékot fizettek. A sort valahol november elején kellett lezárnunk, így az addigi befizetéseket tartalmazza. Szeretettel kérjük testvéreinket, amikor elírást vagy hiányt vélnek benne felfedezni, legyenek kedvesek jelezni, hogy ezt korrigálhassuk. A kifüggesztett adatok most csak tájékoztató jellegűek, természetesen a lista 2016. december 31-én zárul le. Köszönettel fogadjuk azon testvéreink felajánlását egyházfenntartói járulék címen, akik még ezt nem tették meg. Gyülekezetünkben az egyház fenntartása önkéntes, mértékű adakozás, ki a maga lehetősége szerint teheti ezt meg, de nem a persejbe helyezzük, hanem rögzítjük pénztáros testvérünknél, vagy hétközben bevételi bizonylattal.
Köszönjük minden eddigi támogatásukat. Egyben szeretettel kérjük testvéreinket, adományaikkal, céladományaikkal támogassák gyermekeink számára készítendő karácsonyi csomagokat is. 2016. december 10-én 15 órától adventi jótékonysági baba-mama kör lesz gyülekezeti házunkban. A belépő 500 forint, a teljes bevételt a baba-mama kör egy rászoruló család támogatására ajánlja fel. 2016. december 11-én 15 órától a gyermekek között szolgálók csendes délutánja lesz Pomázi gyülekezeti házunkban. Fájdalommal hirdettem, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2016. november 24-én elhunyt Kapornai Zoltán testvérünk. Temetése 2016. december 2-án előreláthatólag 11 órakor lesz városunk ravatalozójából. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreinknek. 2016. november 26-án harang szólt Fekete Ferenc halálának 8. éves évfordulóján. Emlékezett felesége, leánya, fia és unokája, emlékezett testvére, Nagy Ferencné és családja. Istenünk kegyelmét kérjük emlékező testvéreink életére. Kedves testvérek, többen kérdezték már, hogy érkezik-e iraterjesztésünkbe bibliaolvasó kalauz, Calvin kalendárium, kihajtható naptár. Jelzem, hogy a jövő hét elején érkezik meg a szállításról. A Calvin kiadó már elektronikus levélben értesített. Gyanítom, hogy hétfőn vagy kedden fog megérkezni a csomag. Így jövő héttől már vásárolható lesz mindez iraterjesztésünkben. Alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 6 órakor énekkari próbánk lesz Pomázon. Kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kék Kereszt alkalom Pomázon, bibliaolvasó kör Pomázon. Szerdán 6 órakor női, férfi bibliaóránk lesz, szeretettel hívjuk és várjuk erre testvéreinket. Alkalmainkat együtt kezdjük, férfiak és nők, majd utána pedig külön-külön beszélgetünk az igéről, még az imádságra meg nem érkezünk az alkalom végén. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra. Tulajdonképpen a férfi órával váltottuk ki a presbiteri bibliaórát is, tehát presbiter testvéreinket is szeretettel hívjuk erre. Jövő héten vasárnap adventi istentiszteletünk lesz 9 órakor Csobánkán, 10:30-tól pedig Pomázon, melyen megkereszteljük kis Barnabást. Jövő héten vasárnap délután 2 órakor hálaadó istentiszteletünk lesz Csobánkán. Alkalmunkon megköszönjük Urunknak 70 éves imaházunkban a sok-sok ajándékot, amellyel Urunk bennünket megáldott. Az ige hirdetés szolgálatát dr. Szabó István püspök úr végzi, szálmuszkórusunk pedig karénekkel szolgál majd. Kérjük Pomázi testvéreinket is, hogy egy kis süteménnyel támogassák a csobánkai szeretett vendégséget. Köszönjük előre is kedves felajánlásukat. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez értünk. Hadd ismételjek meg a múlt hétről egy hirdetést. Múlt héten a hitoktatásról beszélgettünk. Ettől az esztendőtől kezdődően két lehetőség nyílt még meg a gyülekezetek számára a hitoktatás tekintetében. Ha valaki jó szándékú testvérünk szívesen tartana hittant óvodában, és ezt meg tudjuk közösen a presbitériummal beszélni, örömmel fogadnánk, hogyha a következő fél évtől ebben még be tudnánk kapcsolódni. Illetve szeretettel jelzem pedagógus testvéreink részére, hogy református egyházunk zsinata lehetőséget ad a pedagógiai végzettségű testvéreknek egy 2 hétvégés képzéssel hitoktatói végzettség megszerzésére ebben az átmeneti időszakban, amely jogosítványt ad az iskolai hitoktatáshoz is. Alkalmunk végéhez értünk, kedves testvérek! Záró énekünk 447. dicséretünk első verszakát énekeljük el. Fennállva vegyük az áldást. A mi Istenünk be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Jézus Krisztusban. A dicsőség a mi Istenünké és Atyánké, örökkön örökké. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!